Mózes gyülekezet a mai igény Mózes második könyvének a 34. fejezetében a 5. verstől olvasható a 9. versig eképpen. Az Úr pedig leszállt a felhőben, és ott állt ő vele. És nevén kiáltotta az Urat, és az Úr elvonult előtte, és kiáltotta: az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezer iziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnös büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyed iziglen. És Mózes nagy sietséggel a földre borult, és lehajtotta a fejét. És mondta: Uram, ha előtted kedvet találtam, kérlek, járjon az Úr velünk, mert kemény nyakú lépez, kegyelmez a mi vétkeinknek és gonoszságunknak, és fogadj minket örökségeddé. Szép, szomorú szakasz ez, amivel ma szeretettel megkínálom a gyülekezet jelenlévő és az igehirdetést felvételről hallgató tagjait is. Az az előzménye ennek a szakasznak, hogy Mózes összetörte nagy elkeseredettségében azokat a táblákat, amelyekre Isten ujjával, azaz Isten akarata szerint voltak fölírva az igék. Innentől kezdve Mózes családtagjai, akiknek a szent feladata a fridláda hordozása volt, dupla terhet vittek, mert ezeket a fecniket, ma így mondanánk, hogyha papír lett volna, és azt széttépte volna Mózes, mert a papírral ezt tette volna valószínű, hát ezek a fecnik kődarabok voltak, nem tudjuk milyen súlyúak, nem lehetett olyan nagyon kicsi a kőtábla, ha rá kellett férnie ennek a viszonylag hosszú szövegnek, mert nem csak a kezdőbetűk voltak ott fölírva, hanem maga a 10 parancsolatra, hogy ez ennek a könyvnek a 19. részében egyszer már megtalálható. Tehát ott volt az összetört két kőtábla és az újabb. Egy kis csönd előzte ezt meg, Isten megharagudott, és ezt érzékelte. Az emberek tehát nem csak Mózes haragjával találták szembe magukat, ki összetörte a kőtáblát, aztán összetörte az aranyborjút, megégette, mert egy favázra kalapált aranyborítás volt az, ami készült Áron megadva magát a megvadult népnek a fülbevaló ékszerek felhasználásával öntötte meg ezt a bálványt. És mindenki érezte, hogy valamit nagyon elrontott. Ugye, ahogy Mózes eltávozott közülük, úgy érezték, hogy nincs jelen az a személy, aki ilyen vehemenciával, ilyen erővel, ilyen erős hittel képviseli Isten akaratát. A lelki gyerekkornak van egy ilyen időszaka, amikor a hitünk olyan ingadozó, mint ez a gyertyalánk, azért is fordítottuk el a ventilátort, mert ha arrafelé fújná a hűvös levegőt, akkor elaludna a gyertya, vagy lefolyna a viasz a terítőre. Szóval ilyen gyenge hit esetén az, aki felel, legyen az családfő, vagy lelkipásztor, a gyülekezet vezetője, kell, hogy a maga hitével erősítse az elbotlókat, a gyöngéket, és nagyon sokszor átvezet bennünket a bizonytalanságunkon az előttünk járóknak a merészsége, a merészhite, az Istenbe való kapaszkodása, ezért nagy a felelőssége Mózesnek és minden utódjának is. Szóval Izrael népe is gyenge állapotban volt, és mikor 40 napja nem mutatkozott Mózes, akkor az meggyőződés alakult ki bennük, hogy biztos meghalt, vagy esetleg cserben hagyta őket. Itt hagyott minket a pusztában, még esetleg meg is értjük, mert annyit piszkáltuk őt, annyiszor vágtuk a fejéhez, hogy kettelésből felelőtlenül hozott ki minket azért, hogy itt a pusztában öljön meg, mintha nem lenne temető Egyiptomban, és egyéb képtelen sületlenségek, amiket Mózesnek le kellett nyelnie, hiszen nem tehetett mást, Izrael népe pedig mondta magáért, és ezért egyesek azt gondolhatták, hogy igen, elment, megunta, elég volt. Mózes egy kicsit Isten magatartását is szemléltette, és ennek nyomán haladva néha úgy érezzük, hogy Istennek is elege van az emberből, aki ha rájut a kezére, Isten gyalázza. Ha a dolgait elszúrta, akkor vérig sértődik, mert Istennek kötelessége lenne eleve az, hogy mi bármit teszünk, kiszolgáljon bennünket, és ezért egy ilyen furcsa helyzetet feltételezünk, mintha ő lenne a mesebeli dzsinnek a megfelelője, akit kiengedtünk a palackból, és akkor hálából neki ezért szolgálni kell bennünket, és terülterű asztalkától kezdve a repülő szőnyegig mindenféle adománnyal el kellene látni bennünket. És nehezen barátkozunk meg a gondolattal, hogy az igazi, élő, örökkévaló Isten, akire nekünk szükségünk van, az nem engedi, hogy mi irányítsuk. Ezért olyan balgák azok az imák, amelyeknek be nem teljesülése esetén ráadásul meg szoktunk sértődni, amik így kezdődnek, hogy ad Uram, hogy. Mondjuk például ad Uram, hogy higgyek benned például. Vagy ad, hogy tudjam követni, parancsol az életet. Nem adja, hanem annak feltételeit megadja, de hát miért nem követel? Itt az elmúlt hetek esküvői alatt az egyiken fölvetettem, ugye az a várakozás volt az esküvőre készülő párban, hogy majd Isten megőrzi az ő kapcsolatukat, és azt mondtam, hogy ez nem így van. Nem is mi szolgáltatjuk ki nektek a szentséget itt, ezen a helyen még itt is maradt az esküvői pad, reggel nem tudtam hátra cipelni, hanem ti szolgáltatjátok ki egymásnak ezt a szentséget, és nem Isten őrködik fölöttetek és hárítja el a kísértéseket, hanem ti fogtok egymás felett őrködni, ő legfeljebb ebben fog benneteket jó szívvel támogatni, megerősíteni és helyeselni, hogy vigyázzatok egymásra, és vigyázzatok az egymás közti szerelemnek, szeretetnek, hűségnek a tüzére. Hát, ha pedig meggyengültök, és kísértésbe estek, és elbuktok, akkor van önnála kegyelem, de az nem várható tőle, hogy a felelősséget átvegye, és ő legyen az oka a gyengeségeknek is. Szóval nem úgy van az, hogy Isten végzi helyettünk azokat a gyakorlatokat, amelyekre nekünk kellene energiát fordítani. Energiát, mert megéri. Ezen a földön semmi érték nem születik lustaságból. Most nemrég volt az olimpia, némelyek be is vallották, hogy életüknek milyen jelentős részét fordítják testük edzésére, és ez milyen lemondással jár. Mi azt hiszük, hogy a dolog annyi, hogy valaki leveti a zakóját, átöltözik egy furcsa fehér öltözetbe, fejére húz egy ilyen méhészeknél látott rostélyos sisakot, és akkor elkezd szurkálni a fullánkjával, és utána aranyérmet akasztanak a nyakába. Ez nem így megy. Hát ez nagyon sok nehéz lemondás előzi meg. Miközben mi vígan éljük világunkat, ő unalmas mozdulatokat gyakorol, és aztán ott a páston, a végén ennek győzelem lehet esetleg az eredménye. És milyen mélyen együtt érzünk azokkal, akik mondjuk véletlenül a gátfutás közben elbotlanak. 4 év munkája vész egy ügyetlen mozdulattal kárba. Szörnyű dolog. Teljesen együtt érzünk azokkal, akik ott zokognak, mert lemaradtak, megbuktak, a másodperc tört részén elveszítették a győzelmet, pedig mindent feláldoztak érte, mert úgy érezték, hogy megéri. És ugyanígy megéri Isten akaratát cselekedni, akkor is, hogyha ez egy fárasztó dolog, Nem az Úr cselekszik tehát, hanem erőt ad ahhoz, hogy mi jól, megfelelően cselekedjünk, és bátorít, ahogy szurkolnak szülők hozzátartozók, a hosszú távú úszó édesanyja ott volt, nézte végig a lánya küzdelmét, és láthattuk a eredmény hirdetéskor, hogy hajolt át a korláton, és ölelte meg a lányát, nem tudott helyette úszni, vagy valamit tenni azért, hogy jobban sikerüljön a verseny, de a vízben küszködő úszó lány érezte, hogy valaki figyeli, egy másik úszó is mondta, hogy a családjára gondolt, amikor aztán világcsúccsal győzni tudott az úszodában. Inspirálta őt az, hogy valakik szeretik, gondolnak rá, fontos, amit tesz, gyönyörködnek, akarják az ő győzelmét. És amikor én azt szoktam mondani, hogy Isten hisz bennünk, erre gondolok, hogy ő boldognak akar minket látni. Nem biztos, hogy egyet ért az úttal, amin a boldogságot keressük, és akkor nem lehet rávenni, hogy ott is azonosuljon velünk. Gondoljunk a tékozló fiú történetére. Az apa nem mondta azt, hogy hát fiam, ha ez neked így jó, és így tetszik az élet, hát akkor menj, sőt, elmegyek veled, és ott ülök majd, és szurkolok, amikor elfecséreled az apai örökséget. Nem, ő nem mozdult ki az apai ház értékei közül, oda-vissza várta a fiát, és ha nem is mondja, az ige biztos imádkozott érte, hogy találjon egyszer bárhogy is haza, és naponta elmondta, hogy Istenem, akárhogy jön vissza a fiam, akkor is a fiam, és ha halálból támad fel, akkor is elfogadom, visszafogadom, és változatlanul szerettem. Hát ez a kis kitérő Izrael népe életében, ha értelmet keresünk benne, azért lehetett, vagy az lehetett az értelme visszatekintve, hogy Istennek ez az érthetetlen tulajdonsága nyilvánvaló legyen az ő népe számára, hogy ne a saját feltételezéseik, önmagukból kiinduló feltételezéseik Istene álljon ott előttük, hanem valaki, aki mindig meghökkent, és pedig a szeretetével és a kegyelmével hökkent meg bennünket, mert nem az a nagy kérdés, hogy filozófiailag el tudjuk-e rendezni magunkban Isten valóságával kapcsolatban a részleteket, hanem hogy annak hisszük-e őt, aki, amit ő önmagáról kijelent, és hogy ezt a kijelentést az életünk vissza tudja igazolni a megfelelő jó döntésekkel. Ez a bibliai hit. Szóval az előzmény ismert, és ebben a csendben Mózes kétségbe esetten szólítgatja Istent, kéri, hogy mutassa meg a dicsőségét, ne a haragját, a neheztelését, mutasd meg a te dicsőségedet, és ha nem jársz előttünk, akkor ne vigyél tovább bennünket, akkor itt letáborozunk, és csendben eltemetjük egymást, mert nincs értelme nélküled a honfoglalásnak se. És ismerjük a nem is olyan régen volt előttük ez a szakasz is, amikor a könyörgés eredményeként Isten egy kőszikla hasadékában rejtve Mózest elvonul előtte rejtélyes módon, és ez hitbeli megerősödést jelent a nagy tanító számára, hátulról megláthatja az Urat. És eztán jön a felhívás, hogy vágj két új kőtáblát, és jöjj fel a hegyre. Ugye ennek az üzenete, hogy azzal, hogy Mózes összetörte a kőtáblát, az azon lévő igék nem semmisültek meg. Ha így emberileg valaki belerondít Isten alaptörvényébe, alapigazságaiba, és a maga igazságait tolja előre, az nem azt jelenti, hogy azok az értékek, az örök Isten értékek megsemmisültek, átírhatók és megmásíthatók, azok megmaradnak örökkön örökké, Isten maga az igazság, és minden belőle eredeztethető. Ha mi eltorzítjuk, kijátsszuk saját elképzelésünk szerint, átírjuk, attól megmarad annak igazsága, és visszatérünk az ő igazságához, időről időre reformálódunk, visszaformálódunk az ő igazságához. Hát ez az új kőtábla vágás, egy ilyen reformáció, hogy visszatérünk a te igédhez, amit földhöz vágtunk. Ne illene megmagyarázni, hogy miért is vágtuk földhöz, pont. Ugye egyrészt azért az volt a kezünkben, mert ha más lett volna, ha egy magyaros mintákkal hímzett tányér lett volna, akkor azt vágtuk volna földhöz. Ha lett volna kalapja Mózesnek, akkor azt vágta volna, oda is ugrált volna rajta, majd utána kétségbe esetten tisztogatta volna a könyökével, és nyomogatta volna a horpadásokat, és az tűnődött volna, hogy hát miért is ezen az ártatlan kalapon töltötte ki a mérgét, mint azon édes gyermekeink, akiknek nem ment a fuvolázás, és oda vágtak vele az akváriumra, aminek nem csak az lett az eredmény, hogy a halak kiúztak a szőnyegre, hanem nem lehetett tovább fuvolázni a hangszeren. Szóval Mózes azt vágta oda, ami a keze ügyébe volt akkor éppen, és hát pekére ez a kőtábla volt, de lehet, hogy volt ebben valami ilyen tudatosság, hogy ezeknek törvényt, ezeknek valamiféle értéket, ennek a csürhének, ezeknek a gazembereknek, akik nem hálásak azért, hogy a rabszolgaságból kihoztuk őket, hát kell ezeknek a szabadság? Hát nem olyan ázsiai népség ez, amelyik csak az erőből élt? Hát nesztek, puf! Akkor, ha ezt kell nektek, odavágjuk, akkor a törvényeket is, mert csak az erőből értetek. De tudjuk, hogy ezért nem mehetett be Mózes, mert ezt próbálta meg egy pillanatban demonstrálni, hogy az az Isten áll mögötte, aki az erőnyelvén akar tárgyalni. Az Úr pedig azt mondta, hogy szólj a kősziklának. Nem azt mondta, hogy üvöltöz és püföld a kősziklát, hanem szólj, hogy az ige ereje, a szónak az ereje mutatkozzék meg, az igazságnak az ereje, nem a nyers erő, a fizika, hanem a szellem, az annál magasabban lévő elv. És igenis, el akarjuk várni ettől a rabszolga néptől is, ettől az elegy-belegy társaságtól, hogy gondolkozzék, és különbséget tudjon tenni jó és rossz között, és azokat az igéket, azt az egyszerű 10 igét magáévá tegye, és ne azért kövesse az Urat, mert különben odavágják a fejéhez a kőtáblát, vagy fordítva, hanem mert belátja, mert be van írva a szívébe mindaz az ige, ami a kőbe vésetett. Igen, kőbe van vésve, mozdíthatatlan az. Szóval Isten újra véseti ugyanazokat az igéket Mózessel. És a következő kedves gondolat az 5. versben leszállt felhőben, és odaállt ő vele, odaállt mellé. Valaki mellé odaállni életének egy nehéz pillanatában nemes dolog, és még ha nem is használjuk ezt a minősítő jelzőt, akkor inkább azt mondanánk, hogy elfogadhatatlan, hogy nem állunk oda mellé, ha egyszer bajban van, mert nekünk is jó lesne. Milyen megrendítő, amikor villamoson, utcán úgy bántalmaznak embereket, hogy a többiek még csak rendőrét sem kiabálnak, vagy nem nyúlnak a telefonjukhoz, vagy nem kezdenek artikulátlanul ordítani, mert ettől mindig megszedten egy kicsit a támadó. Szóval, hogy milyen dolog az, ha odaáll valaki mellé, ez abból derül ki, ha mégse hagynak magunkra bennünket a válságos pillanatban, ha szót emelnek értük. És ez, hogy Isten ott állt ő vele, ez több, mint hogy valahogyan érzékelni lehetett a láthatatlan örökkévalónak a jelenlétét. Ez egy üzenet Mózesnek, hogy én veletek vagyok, én nem szégyellek benneteket, nem megyek át a túlsó oldalra, nem tagadom le magamat, vállallak benneteket, olyanok vagytok, amilyenek. Odaállok mellétek, változatlanul támogatom az eredeti tervet, és az ígéreteimért garanciát vállalok, tehát meg fogtok érkezni. Valakik meg fognak érkezni az ígéret földjére, ahogy én azt megígértem. És itt ad választ Mózes örök kérdésének. Kicsoda vagy te? Nem tudom a nevedet sem. Mondd meg, hogy ki vagy. Foglald össze az én számomra azt egyszerű szavakkal, amiből meg tudom állapítani, hogy ki vagy. Mert egyébként a fantáziám határtalan. Sokat fantáziálunk Istenről. Meg kell nézni a Sixtusi kápolna menyezetét, és ott lehet látni Isten erőtől duzadó, hát félelmetes idős férfiként, akit hajhullás sem támadott meg, tehát erőteljes bozonttal, nagy szakállal, duzadó izmokkal repül ott a felhőknek a szárnyán. Valami ilyet gondolunk, valami erőt sugárzó, kimozdíthatatlan, rendíthetetlen, többnyire férfi valóságot, bár az utóbbi évtizedekben a teológia egy nőies irányt is vett, a feminista teológia nőként próbálja meg Istent elképzelni, még a mi atyánkat is átírták mi anyánkra, és hát valami igazság ebben van, mert mind a női, mind a férfi értékek benne vannak az örökké valónak a valóságában, de hát nem lehet egyik vagy másik oldalra elbillenteni őt, ezért nagyon jó, hogy nem látható, nem tudjuk mihez kötni, földi képekkel próbálunk a megjelenéséből valamilyen elfogadható látványt csinálni. De a lényeg nem ez. A lényeg azokban az értékekben van, amelyeket Isten önmagáról kijelent. Nem azokban, amiket mi bele akarunk képzelni. És annyi van ő benne, amennyit adott pillanatban önmagáról elárul. Teológia nem mással foglalkozik, mint a kijelentéssel. És pedig Istennek önmagáról adott kijelentésével, nem a mi feltételezéseinkkel és elképzeléseinkkel, hiszen ő a teremtő, mi pedig teremtmények vagyunk. És a teremtmény elképzelései teremtőjéről szükségszerűen szegényesek. A liturgiai rend szerint mára eső igék között ott szerepel Jeremiás könyvéből a fazekassal való találkozásnak az élménye is, amiben a proféta azt látja, hogy a fazekas az agyagot időnként átgyúrja, a képet a Biblia több helyen fölhasználja, van, ahol Isten megfelelbezhetetlen akaratának a szemléltetésére használja a Biblia ezt a képet, az gyúr az agyagból, amit akar, de ott ebben a profétai szövegben ellenkezőleg arról van szó, hogy ha ellenállna is az agyak a fazekas akaratának, ha ő elgondolta, hogy egy szép gömbölyű ebéd készít az agyakból. De az agyak valamiért ellenáll. Ugyanúgy, ahogy a magvető példázatában a föld dolgokhoz való hozzáállása bármi furcsa, de a példázat megértésének a kulcsa és a földbenni magunk, az Isten igéjét fogadó személyek jelenünk meg, és így az agyakban nem lehet mindenre felhasználni a példázatot sem, hiszen az agyag az nem egy személy, amelyiknek akarata és cselekedetei vannak, de mégis a kép azért találó. Szóval ott a profétai szövegben, ha az agyag rúgódozna is a fazekas akarata ellen, és nem jön neki az eredeti elképzelés, akkor sem vágja a földhöz, vagy hajítja ki az ablakon az agyagot, vagy dobálja meg ellenségeit vele a fazekas, hanem fogja magát, és átgyúrja az agyagot, és még egyszer neki veselkedik. Arról szól ez a szöveg, hogy Isten semmi nem térítheti el örökkévaló jóságától. Mi magunkból kiindulva mást gondolunk Istenről. Mondjuk így, hogy Jézus is kicsit hiába beszélt az atyáról, az akár elfogult apáról Istennel kapcsolatban. A fékozó fiú története, amiben meg is szólal az emberi gondolat az idősebb testvér, a fivér szavaiban, hogy ez nem lehet, hogy így intézzük el a dolgokat, mert ordítóan igazságtalan, de csak ebben igazságtalan mindig Isten, a földi bosszúvágyó, elégtétel után kiáltó emberi akarattal szemben mindig meghökkentően az Isten irgalma kerül előtérbe, és ennek akkor örülünk igazán, amikor velünk kapcsolatban gyakorolja ezt Isten. Ha mással szemben, akkor az olyan igazságtalan. De ha én mindent elszúrtam, és Isten mégis kegyelmes, akkor az olyan nagyon jól esik. Igen. És hogy úgy mondjam, erre mindeneken túl, ha minden barát és minden támogató elfogyott is, lelkem mélyén erre számítok, hogy Isten mégis könyörülni fog rajtam. Szóval elvonultott az Úr, és ő kiáltotta, nem Mózes kiáltotta, ott állt ő vele, és nevén kiáltotta az Urat. Nem Mózes kiáltotta nevén az Urat, hanem az Úrnak az angyala, mondjuk, vagy nem tudom, hogy hogyan formálódtak ezek a szavak, hangok, de ez az Úr önkijelentése volt. Ez Istennek az a 13 tulajdonsága, amelyet állítólag a főpap a Szentek Szentjében évente egyszer kimondott, mert Istennek nincs neve. Akkor is, hogyha névről beszél sok helyen a Biblia, egy kedves más felekezetű emberrel vitázva, akiknél ez egy központi kérdés, hogy mi Isten neve, még emlékszem kis kezdő teológus koromban, amikor még az irónia is megfelelő eszköznek bizonyult, akkor azt kérdeztem, hogy a vezeték, vagy a keresztneve az, amire ő hivatkozik, és kiadta neki ezt a nevet. És akkor belegabajodtunk ebbe a dologba, és dühösek lettünk mindkét oldalon, védtük a magunk igazát. Ő a név, a Biblia szerint. A névadás az mindig a magasabb rangúnak a joga. Isten azért hozza az állatokat az emberhez, hogy adjon nevet az állatoknak, hogy ezzel egyértelmű legyen a világban, hogy ki a felelősség, ki van a másik felett. És ezért mi nem adhatunk Istennek nevet, az sem név, hogy apa, mert mindenkire alkalmazzuk ezt a nevet, akinek gyermeke van, minden gyerek megtanulja ezt, nem is tudom, hogy hogyan lyukad ki oda, hogy ezt használja a szülőjére, valószínűleg az apát azt maguktól tanulják meg a gyerekek, az anyára meg kell őket tanítani, tehát mondogatjuk, hogy anya, akkor azt megtanulja, de az apa az úgy vele születik. Ezt csak tréfából mondom, persze ez, de nem név az, hogy apa, hanem egy olyan valaminek a kifejezése, aminek nem alternatívája a kereszt vagy a vezeték név. Mi Isten neve? Mi Isten neve? Az, amit ő önmagáról kijelent. Mit jelent ki Isten önmagáról? Az, hogy ő az Úr. Itt a héberben az a négy betű van, amit zsidó testvéreik nem ejtenek ki, és mi is elfogadjuk, és így van a fordításban is Úr, azon a helyen, ahol a JHVH betűk vannak az eredeti szövegben, de nem rossz ez a megközelítés sem. Tehát, hogy az Úr az Úr. Itt nem csak ünnepi és ismételgetés van, hanem az, hogy ő az Úr, az egyetlen, aki erre a névre méltó. Aztán tovább, irgalmas, kegyelmes, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Irgalmas marad ezeriziglen, megbocsát hamisságot, vétketés, bűnt. Csupa-csupa olyan tulajdonság, amit nem akarunk hinni. Azt mondjuk, hogy ezt már nem bocsáthatja meg. Itt már Isten türelme is véget ér. Lám Mózes is, pedig ő ilyen türelmes volt, hát még Isten. Késedelmes a harag, pedig bennünk azért, hogy azonnal odavág, megbosszulja rögtön. Valaki megbetegszik, vagy véletlenül fölborul a biciklivel, akkor kutatni kezdi, hogy mi is volt az, amiért most Isten lecsapott rá rögtön. Pedig nem így működik az ő világa. Késedelmes a haragra. És nem tessék, lássék, bocsátja meg bűneinket, hanem nagy irgalmasságú. És nem úgy van, hogy odaáll az erősek mellé, és az ő igazságukat igazolja, hanem ő megmarad az igazság oldalán, akkor is, hogyha a földi szerencsések ideig, óráig a maguk céljaira és hasznára forgatják az igazságot. És meddig marad Isten irgalmas? Hát, ha meg nem bántjuk, akkor, ha jól kitartunk, körülbelül úgy, mint ahogy a víz alatt levegő nélkül. Tehát mindent összeszorítunk, és akkor megpróbálunk kitartani. Hát, ha életben maradunk, és azt hiszük, hogy Isten irgalmassága így van, hogy amíg ügyesen ki tudunk tartani, úgyhogy még csak gondolatban se jusson eszünkbe bűn, addig ő is irgalmas. És ezek kétségbe esetten érzékeljük, hogy a gondolatainkban már is beszökött valami csúnya, valami elfogadhatatlan dolog, sőt, valami kicsúszott a szánkon, és már szívnánk vissza, de nem lehet. És akkor megszólal bennünk a magunk teremtette Isten, hogy ugye, tudtam, hogy te alkalmatlan vagy arra, hogy irgalmat gyakoroljak feletted. Mit jelent ez, hogy irgalmas marad ezeriziglen? Azt jelenti, hogy sose volt más. De az ezeriziglen azt jelenti, hogy örökké. Sose volt már. Úgy szerette Isten a világot. Sose volt hozzá más viszonya. Lehet, hogy az ember nem szerette önmagát. Nem szerette a másik embert, és őt se a másik ember. De Isten szerette a világot. Lehet, hogy mi irgalmatlanok voltunk. Visszaéltünk Isten törvényeivel. De ő ezeriziglen mindig irgalmas volt, és az ő irgalmasságán belül történtek meg azok a hibák és bűnök, amelyeket ő azután megpróbált mindig javunkra helyreállítani. És ez nem arra ösztönös, hogy bátran vétkezünk, hiszen ő ezeriziglen igazságos marad az örökké valóság szempontjából. Lehet, hogy így minden igaz, de nem lényegtelen, hogy mi történik ezen a földön. Miért fecsérelnénk el azt az időt, amit Isten alkotásra, vele való együttműködésre szánt? És miért engednénk el kezünket, lábunkat, és mondanánk azt, hogy hát ő az irgalmas Isten, majd megbocsát, valahogy áthúz a küszöb alatt engem is, de hát miért veszne oda ez a gyönyörűséges idő, amit arra adott, hogy megvalljuk, visszatükrözzük az ő igazságát ezen a földön. Tehát ő megbocsát hamisságot és vétketés bűnt. És aztán itt jön az egyetlen nehéz kis mondat, hogy megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyediziklen. Innen jön a hetediziklen szó, mert összeadták egyes felületes olvasók a harmad és negyediziklen, pedig ez három vagy négy, nem három meg négy. Tehát nincs hetediziklen, így sem, meg úgy sem, hogy az ellen követett vétkekért a fiak és az unokák lakolnak. Az lehet, hogy az apák rossz döntésének következményeit hisszák, és meg kéne botozniuk a sírt, hol elejét nyugszanak. Igen, ilyen lehet. Ilyen lehetséges, de mindenki tiszta lappal indulhat Isten előtt. Sőt, az egyik magyarázat szerint Itt egyenesen arról van szó, hogy a fiak és unokák gyengeségében Isten visszamenőleg vizsgálja az apáknak a gyarlóságait, azért, hogy azt mondhassa, hát rossz példát látott a nyomorult, hát hogy várhatnám tőle, hogy tisztességesen viselkedjék. És ha úgy vesszük itt az összetört kőtábla történetben is, Isten azért szerződik újra. Igen, kemény nyakú nép ez, de hát majd meglágyul, vagy ez a szép pedagógiai feladat, kemény nyakú népet az igazságos lényére elvezetni. A többiekkel könnyebben boldogulnánk, de választunk egy kemény nyakú osztályt magunknak, hogy rajta a kegyelmünket, örökké tartó jóságunkat megmutathassuk. Igen, ő igényes marad a fiak fiaihoz is, ez a másik megközelítés. Tehát nem olyan Istenünk van, akivel azt csinálunk, amit akarunk. Ezek a bálványok. Bálványokat imádni is lehet, meg is lehet verni. Ugye a primitív népek ezt csinálják, ha jó a vadászat, odaadják a májat, mondjuk a bábúnak, ha meg nem, akkor fogják magukat is kiporolják, aztán elégetik, végigrugdalják az udvaron, mert nem sikerült a vadászat. Hát Isten nem ilyen. Istennel nem tehetek azt, amit akarok, sőt, ő igényes marad hozzám. Hála neki azért, hogy elvárja tőlem, hogy az ő igazságát magamévá tegyem, és a törvényeit megtartsa. Hála neki azért, hogyha haragszik, amiatt, hogy én letértem az ő útjáról. Nagyon szépen köszönjük, hogy szóba hozza, még akkor is, hogyha pirulunk, ha mentegetjük önmagunkat, ha megpróbáljuk a másikra kenni a dolgot. Hálát adunk neki, hogy egyértelműen megkérdezi, hogy Ádám, hol vagy? És megkérdezi, hogy hol van a te testvéred? Mi van a te testvéreddel, Ábel? És nem lehet kitérő válaszokat adni, mert ő rávezet bennünket az igazságra. Tehát ha a megbünteti szót úgy fordítjuk, hogy számon kéri az igazságot, ha ragaszkodik az ő értékeihez, akkor már is jobban értjük ennek a 13 tulajdonságnak a befejező gondolatát, és ez is az ő búlhatatlan értékeihez tartozik. És mikor ezt meghallja Mózes, azt teszi, amit mi is megfelelő válasznak tekinthetnénk most. Leborul az Úr előtt, földre borul, lehajtja a fejét, és azt mondja, ha előtted kedvet találtam, járjon az Úr velünk, kemény nyakú nép ez, kegyelmez a mi vétkeinknek és gonoszságunkba, és fogadj mégis minket örökségeddé. Igen, megvallja azt, hogy ilyenek vagyunk, de a te örökséged vagyunk, a te gyerekeid vagyunk, és te atyánk vagy, és köszönjük, hogy ilyen igényes vagy, és köszönjük azokat a tulajdonságaidat, amelyek minden bulandó magatartásunk és gyarlóságunk ellenére megtartanak bennünket. Az Úr leszállt a felhővel, és ott állt ő vele. Az Úr nem a fellegekben jár, hanem az Úr itt van velünk, Jézus történetünk is. Erről szól itt az Isten köztünk, nem az elmúlt messzeségből szemléli gyarlóságainkkal, bűneinkkel való küzdelmünket, hanem osztozik velünk abban, és ha nincs más, akkor odáll a helyünkre még az ítéletben is. Nyomorodjék ki most a mai igéből az, hogy ez az Isten szólít bennünket. Szólít ma is. Térjünk vissza ő hozzá. Térjünk vissza az ő értékeihez. Ragadjuk meg ezt a kegyelmes kapcsolatot. Ez az ő neve. Ne találjunk ki magunkban mást. Egy másfajta Istent, akitől idegenkedünk, akitől féljünk, hanem keressük a mind örökkön örökké erre irgalmas Istennel az élő kapcsolatot. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.
előtt, én az Istenünk, ezt a mai napot is köszönjük, hogy itt állhatunk a Te előtted, köszönjük, hogy a Te igazságodat, a Te tanításodat hallhatunk most is. Köszönjük, hogy Te itt vagy velünk, itt vagy velünk életünk minden percében. Te látod a mi örömeinket és nehézségeinket is. Köszönjük, hogy Te hordozva minket a Te irgalmasságod és kegyelmet, vesz körül minket minden percben, mindörökké. Szeretnénk ezért hálásak lenni, munkálkodni a szívünkben, hogy tudjunk is irgalmasak lenni mások felé, akik felé lehetséges, és kérjük a Te egyenlet, hogy az valóban hadd tudjuk azt átélni minden napon. Te lévelünk így az előttünk álló éten is kérünk.
Amen. A 293-as éneket énekeljük befejezésül, és az utolsó versét majd a hirdetések és az áldás után fennáll a záró énekét.